Kós Albert vagyok, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló heti lapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Güdöllő Mária Besnyőn. A november 25-ére dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most a november 18-ára dátumozott szám 56 oldalán lévő 54 cikkből válogatunk. A 32. oldalon írja Szeverényi János, hogy egy pszichológus megfogalmazásában a trauma azon eseményeket foglalja össze, amelyek hatására a lélek vagy a test visszavonhatatlanul sérül. A felfoghatatlan esemény által hagyott űrt a trauma tölti ki. Egy felmérés szerint Amerikában minden ötödik traumát átélt személy esetében kialakul az a kóros állapot, amelyet poszttraumás stressz szindrómának neveznek, ez a továbbiakban megnyomorítja az ember hétköznapjait, érzelmi világát, kapcsolatait. A 34. oldalon írja Raborci Dóra, hogy a világ egyik legfontosabb klímakutató szervezetének, az éghajlatváltozási kormányközi testületnek friss jelentése azzal az eredménnyel állt elő, hogy bő egy évtizedünk maradt az éghajlatváltozás megállítására és a beláthatatlan következményekkel járó folyamatok visszafordítására. A károsanyag kibocsátás felére csökkentésével ténylegesen visszafordítható lehet a globális felmelegedés, ehhez azonban villamos meghajtású autókra, biciklizésre kellene átállni, vagy vállalni kellene a tömegközlekedés mindennapi kalandjait. A 37. oldalon írja Harmati Dóra, hogy idén harmadik alkalommal rendezik meg Magyarországon a Száraz November elnevezésű akciót, amely egy hónap alkoholmentes életre ösztönzi a rendszeresen ivó fiatalokat, hogy ráébredjenek az itallal kapcsolatos viszonyukra, esetleg függőségükre. A kampány ebben az évben kiemelten foglalkozik a nők és az alkohol kapcsolatával, hiszen a kutatások szerint a nők tendencia szerűen kezdenek annyit inni, mint a férfiak. Ez azért is kockázatos, mert a szervezetük rosszabbul reagál az alkoholra, mint a férfiaké. A 44. oldalon olvassuk, hogy a 112-es segélyhívó telefonszámot tárcsázva akkor vesznek minket komolyan és intézkednek a vonal túlsó végén, ha az ember bemutatkozik, elmondja, hogy mi történt, hol és milyen segítségre van szükség. Ha az ember izgatott, ha hebeg, habog, az lassítja a hivatásos segítők munkáját. A 49. oldalon olvassuk, hogy a parókus lelkészi szolgálatra való alkalmasságukról adhatnak számot a jelentkezők a vizsgabizottság előtt november 6-án az Északi Evangélikus Egyházkerületben. Kedves hallgatóink! Az evangélikus élet után a Keresztény Élet katolikus hetilapot olvassuk, a 14 oldalon 51 cikket találunk. A címoldalon olvassuk, hogy a színeváltozás hegyén a kiválasztott tanítványok szeme láttára tárul fel Jézus Isten királysága. A nép a csodálatos kenyérszaporítás után meg akarja tisztelni, de Jézus észrevette, hogy körül akarják venni, erőszakkal meg akarják tenni a királyuknak. Az igazi kihívás akkor éri a mestert, amikor Pilátus előtt kell válaszolnia arra a kérdésre, hogy te vagy-e a zsidók királya. Ő akkor nyíltan felel. Igen, király vagyok, arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra. Krisztus király ünnepén mi is újongva dicsérjük az Istent, mert olyan urunk és üdvözítőnk van, aki amíg köztünk élt, megmutatta az isteni erejét és hatalmát, de a második eljövetelével majd minden megújul, hogy az örök királyságát elismerve mindenki hódoljon a fölségének. A 4. oldalon írja Pintér Zoltán, hogy van-e olyan ismérv, amelynek alapján bennünket, keresztényeket fel lehet ismerni, hogy valóban Krisztus követők vagyunk-e, vagy csak a nevünk keresztény. Természetesen van ilyen kritérium, megtaláljuk János evangéliumában, amely így hangzik. Arról ismeri meg majd mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Tudjuk, hogy az élet szeretet nélkül elviselhetetlen lenne, minden ember vágyik arra, hogy szeressék, és ő is szeretni akar. A 9. oldali viccrovatból egy rövidke vicc. Melyik a legédesebb állat? A kakaós csiga. A 11. oldalon a Pió atyáról szóló sorozat 3. részében írja Begyik Tibor. Egy férfi elhagyta a feleségét és a 2 gyermekét egy másik asszonyért. Hirtelen megbetegedett rákban, és mielőtt meghalt, mások rábeszélésére felvette az utolsó szentségeket. Amikor az első feleségéhez eljutott a halálhíre, az megkérdezte Pió atyától, hogy hová került a férje lelke. Az atya belesápadva, sírva válaszolta, hogy megmondom, mert elég erős vagy hozzá. Nagyon rossz érzéseim vannak. Az utolsó szentségek vételénél nem gerjesztett magában bűnbánatot, és sok bűnét elhallgatta. Sőt, súlyosan vétkezett az Isten irgalmassága ellen azzal, hogy mindig azt mondogatta, hogy most még élvezem az életet, ha majd öreg leszek, akkor majd megtérek. A 13. oldalon írja Filip Gabriella, hogy Arezzói Guido, az első szolmizációs rendszer megalkotója 991-ben látta meg a napvilágot. A jeles bencés szerzetes 1026-ban készült, röviden csak mikrológus néven emlegetett művében rögzítette a szolmizálás elméleti alapjait. Kedves hallgatóink, eddig a keresztény életet olvastuk, most a reformátusok lapját szemlézzük a 12 oldalon és a 24 oldalas műsor mellékleten 42 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy az észak-amerikai magyar református közösségek képviselőit fogadta a zsinat elnöksége november 14-én a Magyarországi Református Egyház székházában. A találkozón szóba került a lelkész utánpótlás kérdése, valamint az, hogy a Kárpát-medencei református anyaegyházak évek óta közösen lépnek fel a mai zajló elvándorlás elsődleges célországaiban működő közösségek érdekében. A megbeszélésen értékelték a magyar kormány által létrehozott és szeptember óta működő egyházi ösztöndíj program eddigi tapasztalatait is. A Farkas utcai református templomban megtartott gyászszertartás után a házsongárdi temetőben helyezték örök nyugalomra Pap Gézát, az erdélyi református egyházkerület 45. püspökét november 17-én. Pap Géza püspök november 13-án 64 éves korában hunyt el Kolozsváron. A második oldalon írja Győri István, hogy a felületes vallásosság megnehezíti azok dolgát, akik az Istent keresik. Jól mutatja ezt az advent időszaka. Eredetileg a karácsonyra való csendes készülés ideje volt, mára rátelepedett az üzlet és a reklámok zaja. Ne engedjük, hogy a vásári zaj elvonja a figyelmünket az ünnep lényegéről, keressünk minden nap időt a csendességre, olvassuk el a 4 evangéliumból az első néhány fejezetet. A 3. oldalon írja Szalkai Róbert, hogy mindegy, hogy mihez van tehetségünk, a lényeg az, hogy az Isten dicsőségére fordítsuk, mert őt nem csak a szószéken lehet dicsérni, hanem a templom falain kívül is. Nem csak lelkészként lehet őt szolgálni, hanem mozdonyvezetőként, könyvtárosként, kalauzként, boltosként is. Ha felismerjük, hogy az Isten milyen célra rendelt bennünket, és mennyi mindenre áldott meg minket, akkor gondolnunk kell az eljövendő életre, azaz az üdvösségünkre. Kovács Mihály írja, hogy az életben minden nap vizsgázunk. De nem valamilyen bizottság, tiszteletre méltó professzorok, hanem a környezetünk szűkebb, tágabb, családunk, némelykor a gyermekeink, unokáink tekintete előtt. Egy-egy elejtett szó, egy-egy gesztus akaratlanul is árulkodik rólunk. A 9. oldalon írja Karsai Eszter, hogy a gondjainkról szívesen beszélünk, mint gondjainkról szívesebben beszélünk, mint az örömeinkről. Panaszkodunk, mert sokszor már az is enyhít a fájdalmunkon, ha elmondhatjuk valakinek. A megosztott gond terhe könnyebb, ha tudjuk, hogy együtt éreznek velünk, és imádkoznak érdünk. Kedves hallgatóink! A Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlénket a 12 oldalon, és a 24 oldalas műsor mellékleten, valamint a Besnyői Hírlevél nevű 4 oldalas mellékleten 43 cikket találunk. A lap elején mondja Baranyai Béla, hogy a nemzetközi euharisztikus kongresszusok pápai bizottságának tagjai és nemzetközi küldöttei november 8-a és 10-e között Rómában tanácskoztak. Ez az alkalom a két euharisztikus kongresszus közötti félidő nagy gyűlése volt. Azért hívták meg a világ összes püspöki konferenciájának euharisztikus kongresszusi megbizottját, hogy számot vessenek az előző kongresszus lelkipásztori hatásaival. A 4. oldalon a hét szentje Szent András apostol ünnepe november 30 cím alatt olvassuk, hogy Szent András egyike annak a két tanítványnak, akik először követték Jézust. Kezdetben Keresztelő János tanítványai közé tartozott, de amikor meggyőződött róla, hogy Jézusban megtalálták a Messiást, hozzácsatlakozott. Ezért vitte el Jézushoz a testvérét, Simon Pétert is. András jelen volt, amikor Péternek, Jakabnak és Jánosnak az utolsó időkről beszélt Jézus az olajfák hegyén. András Kis-Ázsia tartományban, a Fekete-tengertől délre fekvő vidéken, Trákiában és Görögországban hirdette az evangéliumot, 60-ban az ahajai Petra városában keresztre feszítették. Keresztjének szárait nem derékszögben, hanem átlósan ácsolták, ezért nevezik András keresztnek ezt a formát. A Besnyői Hírlevél nevű melléklet első oldalán írja dr. Stella Leontin kanonok, címzetes prépos plébános, felújították a Mária Besnyői Székely kaput cím alatt, hogy a kaput 1943-ban állították fel Páter Bögözi Vilmos erdélyi származású kapucinus zárdafőnök kezdeményezésére, Antal Dezső marosvásárhelyi okleveles építészmérnök tervei alapján. A létesítményt Molnár Antal faiparos marosvásárhelyi székelymester készítette, és 1943. június 6-án Kovács Vince váci püspök áldotta meg. Ez alkalomból országos zarándoklatot is szerveztek, a kapu eredeti felirata épült Székelyföld felszabadulásának emlékére, ezt azonban 1945 után politikai nyomásra, Isten hozott feliratra cserélték. Kedves hallgatóink! A november 25-ére dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn az Új Ember katolikus heti lap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekészítője Kós Albert, abban a reményben, hogy egy hét múlva ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje!